8 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Bóka János szerint Ukrajna már hétfőn helyreállíthatja az olajszállítást a Barátságkő olajvezetéken. Az uniós intézmények közvetítésével ugyanis jelzést kaptunk Ukrajnától, hogy készek akár már hétfőn helyreállítani az olajszállítást, ha Magyarország ezt követően feloldja a 90 milliárd eurós uniós hitelkeret blokkolását, írta az Európai Uniós ügyekért felelős miniszter vasárnap a Facebook oldalán. Amint helyreáll az olajszállítás, nem akadályozzuk tovább a hitelkeret elfogadását, közölte, majd hozzátette, amennyiben hétfőn elindul az olajszállítás, ez akár már az állandó képviselők szerdai ülésén megtörténhet. A miniszter szerint Brüsszelben ma már senki nem vitatja érdemben, hogy a Barátságkőolajvezeték régóta üzemképes. Úgy folytatta, ezt legkésőbb akkor felismerte mindenki, amikor még az uniós tényfeltáró delegációt sem engedte Ukrajna a vezeték közelébe. A bizottság nem mutatott erőt Ukrajnával szemben, és nem mutatott szolidaritást az EU érintett tagállamai, Magyarország és Szlovákia mellett, írta Bóka János hozzátéve, hogy az EU-Ukrajna társulási megállapodás rendelkezéseinek nem szerzett érvényt, pedig ez lett volna elsődleges feladata, olvasható a bejegyzésben. Magyar Péter a Tiszapárt elnöke, leendő miniszterelnök az utóbbi két napban magas szintű tárgyalásokat folytatott az Európai Bizottság vezetőivel Magyarországon, közölte a politikus. A pártelnök a tárgyaláson rögzítette, hogy Magyarországnak és a magyar embereknek járnak az uniós 1000 milliárdok. Az uniós pénzek nélkül nem lehet beindítani a magyar gazdaságot, mondta. Az uniós forrás nem könyöradomány, hanem egy ellentételezés a magyarok által az uniónak befizetett pénzekért és hazánk Európáért végzett munkájáért, fogalmazott. Magyar Péter a tárgyalások elején ismertette a Tiszapárt vállalásait, így a korrupció ellenes intézkedéseket, hazánk csatlakozását az Európai Ügyészséghez, az igazságszolgáltatás, a sajtó és a felsőoktatás szabadságának és függetlenségének visszaállítását. Az első lépéseket megtettük a helyes irányba, írta a leendő kormányfő. Közölte azt is, tervei szerint a miniszterelnöki eskütételt követő harmadik útja Brüsszelbe vezet majd, ahol mindenre kiterjedő politikai megállapodást fog kötni az uniós intézmények és a tagállamok vezetőivel, hogy a magyar emberek és vállalatok mielőbb megkapják a nekik járó uniós 1000 milliárdokat, fogalmazott Magyar Péter. A civil szervezetek szerint a 2026-os országgyűlési választási folyamatot rendszerszintű egyenlőtlenségek jellemezték, miközben a szavazás napja alapvetően rendben zajlott. Elkészült a választásokat feldolgozó átfogó civil jelentés, mely több száz megfigyelő, szavazatszámláló és választópolgár tapasztalataira építve értékeli a választási folyamat egészét. A dokumentum céljának nevezték, hogy magyar szemmel hazai tapasztalatokra és több száz visszajelzésre építve adjon átfogó képet a választási folyamat egészéről, áll a közleményben.
Az időjárásról.
A csapadékzóna a kelet-dél-kelet felé elhagyja Magyarországot. A front mögött az ország nagy részén napos idő várható, azonban az északkeleti tájakon kevesebb napsütésre lehet számítani, és helyenként kialakulhat zápor, egy-egy zivatar is. A hőmérséklet 14 és 20 fok között várható. Kedden közepesen felhős idő valószínű, elszórtan záporral, esetleg egy-egy zivatarral. A szél megélénkül, helyenként meg is erősödik. Kedden a legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 17 fok között valószínű.
Az Európa Rádió híreit hallották. Mai ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.
Mit tanít a Biblia a pénzről? Harmadik rész. Mindenki vigyen, amit adni tud. Mózes 5. könyve 16. fejezet 17-es vers. A Biblia két fontos igazságot tanít a pénzről az adakozással összefüggésben. Először is Isten nem várja el, hogy mind ugyanannyit adakozzunk. Mindenki vigyen, amit adni tud, aszerint, ahogyan az Úr a te Istened megállt. Pál ezt írja, mert ha megvan a szándék, az aszerint kedves Istennek, amitek van, nem aszerint, amitek nincs. Pál második levele a Korintusiakhoz, 8. fejezet, 12-es vers. Másodszor Isten arra fog kérni, hogy hozz áldozatot országa ügyéért a földön. Dávid király a következő utasítást kapta annak érdekében, hogy megszűnjön a népet sújtó isteni ítélet. Menj és állíts oltárt az Úrnak a jebuszi Araunás szérvén. Sámuel második könyve 24. fejezet 18-as vers. Amikor Araunál látta közeledni Dávidot, ingyen ajánlotta fel neki azt a földet, ám Dávid ezt mondta, így nem, csak pénzért fogadom el tőled, mert nem akarok ingyen kapott égőáldozatot bemutatni Istenemnek az Úrnak. Megvette tehát Dávid azt a szérűt és a marhákat 50 sekel ezüstért. Majd oltárt épített ott Dávid az Úrnak, és égőáldozatot, meg békeáldozatot mutatott be. Az Úr pedig megengesztelődött az ország iránt, és megszűnt a csapás Izraelben. Sámuel második könyve 24. fejezet 24-es verstől a 25-ös versig. Isten nem kéri, hogy mind egyenlően adjunk, de azt igen, hogy egyformán áldozatot vállaljunk. Van azonban egy jó hír. Valahányszor áldozathozatalra hív az Úr, a másik oldalon áldása is jutalma vár rád. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.
Mai ige. Bibliai üzenetet hallottak. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
Jó napot kívánok! Önök az Európa Rádió Kontinentális reggeli című műsorát hallják, a mikrofonnál Hornyák Zoltán. 2026. április 20-a hétfő reggel van. A meteorológusok szerint kezdetben az erősen felhős borongós időben főként keleten, délkeleten alakulhat ki eső, zápor. Napközben északnyugat felől szakadozni kezd a felhőzet, de északkeleten, valamint este felé helyenként nyugaton még kialakulhatnak futó záporok, illetve zivatarok. Sokfelé élénk az ország északi felén, erős lesz az északnyugati szél. Hajnalban 5 és 13 fok közé csökkent a hőmérséklet, a csúcsértékek pedig kissé visszaesnek, délután 15 és 21 fok közötti maximumokra kell számítani. Kedden, azaz holnap már mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra, de az időnként megnövekvő felhőkből helyenként kisebb eső, zápor előfordulhat. Kedden délután 12-17 fok lesz. És akkor a tartalomból. Ha azt mondom quintessence, akkor sokan mondják rá pálinka verseny. Pontosabban ongai pálinka verseny. A Miskolc melletti település nevét viselő megmérettetésen sokan próbálnak szép eredményt elérni. Ez már többször is sikerült Wingendorf Lillának, annak a hölgynek, aki pedagógusnak tanul, de gazdálkodóként éli mindennapjait. Ongai születésű és ott is él párjával. A legutóbbi quintessence-ről 9 elismerést hozott haza, arany, ezüst és bronz színekben. A pálinka készítésről, hitvallásról és elvárásokról beszélgetünk majd az új csanálosi dombtetőn, ahonnan jó időben a Felvidéktől Miskolcon át Emődig is ellátni. Alattunk pedig a Hernád folyama.
Egy nagyon fontos a fogyaszthatóság szempontjából nem csak az ízvilág, azért ahhoz el kell jutni egy bizonyos fogyasztói szintre, hogy az ember meg tudja különböztetni a jót, a még jobbtól és az igazán jótól. De régen azért, igen, és ezt most mosolygunk rajta, de szerintem magunk is tudjuk saját tapasztalatból, hogy régen volt olyan pálinka, amit, hogyha megittál belőle 3-4 pohárral, akkor 2 napig fájt a fejed, és egyéb nem kívánt mellékhatásokkal járt. Ezek a pálinkák, mivel ez tiszta gyümölcsből készült alkohol, itt megihasz 10-12 pohárral is, anélkül, hogy másnap fejfájással ébrednél, hogy gyomorfájással ébrednél, illetve, hogy azok a mellékhatások jelentkeznének. Ez ittatja magát, jókedvre derít, de nem leszel beteg tőle.
Mindenről hallhatnak, ha velünk tartanak egészen 9 óráig. Kellemes rádiózást kívánok!
Néha olyan, mintha a kezedbe lenne a sorsod, néha olyan, mintha te cibálnád őt, néha úgy érzed, hogy a marsalbotot a tarisznyádban hordod, néha másod sincs, csak szabad időd. Néha olyan, mintha hatalmadban állna, hogy az időjárás mit is tartogat. Néha azt érzed, hogy a forgószélben tolpieként sodrodsz, és a legrosszabbkor ér az alkonyat. Néha orszem, néha Isten, néha semmi hatalmat sincsen, van, hogy mágikus erőket érzel, máskor az vagy, aki sírva térdel, mint te vagy. Te vagy igen, néha hangos, néha halk, és néha van, hogy semmilyen. Néha céltábla vagy mesterlövész máskor, néha ráébredsz, hogy nem te döntöd el. Néha azt gondolod a legjobb, hogyha aláveted magad, és aztán úgy döntesz, hogy ellenkezni kell. Néha korszem, néha Isten, néha semmi hatalmat sincsen, van, hogy mágikus erőket érzel, máskor az vagy, aki sírva térdel, mint te vagy. Te vagy igen, néha hangos, néha halk, és néha van, hogy semmilyen. Van, hogy semmilyen. Szerencsétlen, szerencsés egy flótás, neked unatkozni már sosem lesz időd. Hogyha erős vagy, hogyha gyenge, mindig jól jársz, mert a végtelenben táncolhatsz a végletek között. Néha borszem, néha Isten, néha semmi hatalmat sincsen, van, hogy mágikus erőket érzel, máskor az vagy, aki sírva térdel, mint te vagy. Te vagy igen, néha hangos, néha halk, és néha van, hogy semmilyen. Néha porszem, néha Isten, néha semmi hatalmat sincsen, van, hogy mágikus erőket érzel, máskor az vagy, aki sírva térdel, mint te vagy. Te vagy igen, néha hangos, néha halk, és néha van, hogy semmilyen. Van, hogy semmilyen.
Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, ha azt mondom quintessence, akkor sokan mondják rá pálinka verseny, pontosabban ongai pálinka verseny. A Miskolc melletti település nevét viselő megmérettetésen sokan próbálnak szép eredményt elérni. Ez már többször is sikerült Wingendorf Lillának, annak a hölgynek, aki pedagógusnak tanul, de gazdálkodóként éli mindennapjait. Ongai születésű és ott is él párjával. A legutóbbi quintessence-ről 9 elismerést hozott haza, arany, ezüst és bronz színekben. A pálinka készítésről, hitvallásról és elvárásokról beszélgetünk az új csanálosi dombtetőn, ahonnan jó időben a Felvidéktől Miskolcon át Emődig is ellátni, alattunk a Hernád folyamával. Tavaly már találkoztunk Wingendorf Lillával Ongán, mégpedig azért, mert a Quintessence pálinka versenyen, és azelőtt is már több pálinka versenyen szép eredményt ért el. Most is így volt, ez hanyadik Quintessence volt, amin részt vettél? Tegeződünk, ugye, mert ismerjük egymást már régóta.
Ez 16.
És hogyha azt nézzük, hogy melyik volt a legeredményesebb, akkor a mostani az hol helyezkedik el?
A mostani a harmadik a sorban.
Igen? Tehát akkor igen. Végül is a jók
igen,
közé sorolta. És miért? Igaz, hogy itt van előttünk az asztalon majdnem 10 oklevél. Ez a 10, ez elég hozzá, hogy ennyire sikeres legyen? Vagy itt azért nézni kell azt, hogy hány arany, hány ezüst, hány bronz?
Összetett a dolog. Nézni is kell, de a tavalyi év, ezt tudjuk, hogy az időjárás miatt a gyümölcstermés az nem igazán volt alkalmas a minőségi pálinka készítésre. Természetesen voltak olyan fajták, amiből jó volt a termés, de maga a minőség, a beltartalmi érték az nem volt kiváló. A tavalyi éven rengeteg volt a fagykár, nagyon sok volt a szeles időjárásos hét, igazából az aszály is. Voltak olyan gyümölcsök, amik szó szerint megsültek a fán szinte. Tehát nem a pálinka készítésnek kedvezett a gyümölcstermés. Előző években sokkal nagyobb mennyiséget és sokkal jobb minőséget tudtunk termelni.
Hány mintát vittél és hány díjat hoztál el?
11 mintát vittünk és 9 díjat nyertünk.
Hát ez így akkor nagyon jó, teljesen független, mondjuk, ha mind bronz lenne, akkor is jó lenne, nem? Vagy ilyenkor már azért megvan ott az elvárás?
Az elvárás inkább magunkkal szemben van meg, viszont már most is bebizonyosodott, mint az elmúlt években mindig, hogy ez a verseny már olyan magas színvonalú, a versenyző társak és az a kör, aki versenyre mintát nyújt be, olyan magas színvonalon művelik a pálinka készítést, ahol azt gondolom, hogy már a bronzérem is a legnagyobb győzelemmel felér, hogyha valaki egyáltalán egy bronzérmet is nyer, vagy értékelni tudják a mintát, amit beadott.
És ez miért van így? Ennyien értenek a pálinka főzéshez? Ilyenkor a pálinkát főz az ember és visz oda. Hát ugye van, aki veszi a gyümölcsöt, van, aki termeszti, nem ti főzitek, mert nem nektek van a pálinka főzdétek, hanem viszitek főzésre. Ilyenkor mi az, ami meghatározza azt, hogy na most akkor nekem egy jó pálinkám lesz, vagy rossz pálinkám lesz?
Igazából kezdődik azzal, hogy a gyümölcs, természetesen, de azt a gyümölcsöt meg kell, a mi esetünkben ezt meg kell termelni. Meg kell választani a megfelelő munkálatokra, a megfelelő időpontot, például a permetezés, a meccés, nagyon fontos a folyamatos nyomonkövetés, az érésnek a figyelése, a szedés, a mi esetünkben kézzel történik, ezért is kézműves a termékünk, tehát a megfelelő időpontban leszedni, azonnal feldolgozni a cefrénél, a cefre előállításánál a megfelelő adalékanyagok, segédanyagok adagolása, ezeknek tudni kell, hogy melyik gyümölcs milyen fajta élesztővel működik a legjobban. Nagyon gyorsan kell ezeket feldolgozni, megfelelő hőmérsékleten kell kezelni. Minden gyümölcsnek más az erjedési ideje, nem mindegy, hogy 10 nap múlva vagy 14 nap múlva visszük a főzdébe. Természetesen nagyon fontos a főzde, maga a technikai berendezés, és nagyon fontos a főzőmester személye, akivel nekünk évek óta nagy-nagy szerencsénk van, és ezt mindig hangsúlyozom is, hogy nélküle nem érnénk el ezeket az eredményeket és ezeket a sikereket.
Ki ő?
Ő Nyilasi Béla, és Felső Zsolcán a Mámor Pálinka Ház Kft-nél főző, egy nagyon-nagyon magas nívójú szakember, országosan elismert ember főzőmester, és nagyon sokat köszönhetünk neki. Nem csak abban, hogy a pálinkát teljes odafigyeléssel főzi, és az odavitt cefréből kihozza a 100%-ot, vagy a lehető legtöbbet, hanem nagyon-nagyon sokszor segít tapasztalata, tudása alapján. Tippeket mond, mind változtassunk, mit hogyan lehetne jobbítani, mit felejtsünk el, mi a hiba, következő éven mire figyeljünk oda. Tehát nagyon hálásak vagyunk neki.
Tehát ha most ennyire dicséred a főzőmestert, akkor ez a papír, ez az oklevél, ami itt van a kezemben, akkor ennek a felét mondjuk, én így gondolom, nem őt illetni?
Én harmadolni szoktam.
Harmadolni?
Igen, harmadolni. Mert van egy harmad, ami a gyümölcs, uh-huh. Van De lehet, hogy negyedelni is lehetne. Egyharmada gyümölcs, egyharmada cefre, egyharmada főzés, és utána egyharmada az utánkezelés. Tehát nem mindegy, hogy utána hogyan tárolod a pálinkát, a kifőzött pálinkát, mikor palackozod, hogyan levegőzteted.
Akkor de végül is nélküle... egy negyed a főzőmesteré. Akkor a három
de minimum egy harmad. Minimum aha, egy harmad. Aha. Igen. Igen.
Mi vezetett oda, hogy ezeket el tudtad hozni? Tehát ugye mondtad, hogy az év az nem volt olyan, amilyennek kellett volna lenni, de mégis itt vannak ezek. Akkor annyira jó volt a főzőmesternek a hozzáállása, az ötlete, vagy azért összeadódik, azért csak jó az a gyümölcs, csak jól teszed bele te is a tudásodat, csak hogy kevesebb lett a termés, vagy nem is tudom, tehát azért ezeket el kellett érni.
Jóval kevesebb lett a termés, uh-huh. mint az előző években. Tehát volt olyan évünk,
tehát kevés termésből is ki lehet hozni jó pálinkát.
Igen, igen. Volt olyan évünk, amikor 4 adag cseresznyét tudtunk cefrézni, 4 különböző időpontban szedett mm. cseresznyét.
Az adag az mit jelent egyébként?
Az adag az öntést, általában... Igen, igen, mm. igen, öntést. Tehát mondjuk 4 öntést cseresznye pálinkát tudtunk kifőzetni. Tavaly éven szinte litereken múlt, hogy megvolt az 1 öntés, hogy ezt össze tudtuk szedni, anélkül, hogy vásárolni kellett volna uh-huh. hozzá, és ez aranyat ért, ez a szinte literenként, tehát szó szerint, ha ebből 10 liter elfolyt volna, már nem biztos, hogy megvan a megfelelő. Tehát mindent ki lehet főzni, de nem mindegy, hogy milyen hatékonysággal. Ugyanez a helyzet volt a többi gyümölcsnél, és a szőlő az például abszolút nem volt alkalmas, tehát teljesen száradt össze, abszolút nem volt alkalmas úgy a pálinka készítésnek, és amit mi ebből a cefréből próbáltunk, a gyümölcsből, a cefrézésből kihozni, azt a pálinka főző mester, a főzőmester hozzáadta a tudását, és ő ugyanezt megpróbálta kihozni, és így jött össze.
De ő mit tud hozzáadni? Az, hogy most 2 perccel tovább főzöm, ott már nem kerül bele semmilyen plusz adalék, vagy kerülnek bele dolgok?
Nem, ők semmit nem raknak uh-huh. bele, De nem mindegy, tehát ő folyamatosan figyeli, nézi a pálinkának az összetételét. Ugye az a legelején van egy olyan nagyon minimális mennyiség, amit ő elenged, tehát nem tesszük bele a mintába, hiszen az már nem jó, ugyanez a végével is. Tehát mi nem a mennyiségre megyünk, természetesen mi is örülnénk neki, hogyha egy öntésből 120 liter aranyérmes lenne, de ez lehetetlenség. És mivel ő tudja, hogy nekünk mi a célunk, hogy nem feltétlenül mindig a verseny miatt, de ugye mivel mi értékesítjük is a párlatokat termelői vásárokon, különböző fesztiválokon, nekünk számít azért a mennyiség is, de a minőség az elsődleges. Uh-huh. És azt is tudja nagyon jó, hogy mi nem teszünk hozzá semmilyen olyan mondanám, hogy tiltott, a mi esetünkben a zárjegyes értékesítésnél tiltott adalékanyag, mondjuk a cukor, ami természetesen a mennyiséget, de a mi pálinkáink egyáltalán nem tartalmaznak cukrot. Tehát ez pusztán a gyümölcsből készül.
Akkor ugye eddig beszéltünk arról, hogy egy negyedről, aki kihozza belőle a pluszt, a többi része, a gyümölcs, az utómunka, a cefrézés, ezt mind ti csináljátok. Igen. De ez csak 2 a pároddal?
Nem, vannak segítőink. Tehát
muszáj, hogy legyen?
Ekkora mennyiségnél már igen.
Na most igen. Ez az ekkora mennyiség, ugye itt arról beszélünk, hogy ti kicsiket főztek, kis mennyiségbe. Igen. De hát ugye ezt a 10 mintát is, vagy nem 10 mintát, ezt a 11-et, nem is tudom, annyit mondtál, azt hiszem 11-et. 11 mintát, az azt jelenti, hogy 11 fajta, majdnem 11 fajta, mert nem, ez se igaz, de mondjuk 8 fajta gyümölcsből kell összehozni. Igen. Hát igen, tehát az sok munka. Igen, tehát mert minden fajtánál ott kell lenni, akár a barasznál, akár a cseresznyénél, bárminél.
Igen, ez folyamatos munkát igényel. Majdnem azt mondom, hogy talán a december nem, de januárban elkezdjük, időjárástól függ, januárban elkezdődik a meccés, a szőlő meccése, a gyümölcsfák meccése. Mindig van rajta valami alakítás, ezen kívül ilyenkor a tápanyag utánpótlás, például mi évek óta megpróbálunk, és mindig sikerül is ismerős által szerves trágyával úgymond felturbózni a gyümölcsösöket, az ültetvényeket. Utána jönnek azok a tavaszi munkálatok, már sokszor február végén, március elején a lemosó permetezések, a védekezés, növényvédelem, a növénykondicionálás. Utána megint szintén a talajmunkálatok, tehát mi még nekünk még van segítségünk, és mi meg tudjuk azt oldani, hogy a szülő is kézi erővel kapálva van, amivel pont a napokban találkoztam egy ismerőssel, akinek nagyon nagy szőlőbirtoka van, és ők már ezt elengedték, tehát ők már nem találnak rá embert. Nekünk ezzel szerencsénk van, ugyanígy a fákat is. Aztán igazából május hónaptól megkezdődik az érés folyamatosan, hiszen elkezdi a cseresznye, és utána egészen a szőlő az egészen október közepe végéig. Mondhatjuk azt, hogy nagyon ritka az az egy-két hét, amikor épp nincsen érési időszak, amikor pedig valamit már leszettünk, akkor utána a cefrézés az minimum egy 10 nap, de 10 és 20 nap közötti időtartam, akkor minden áldott nap kezelni kell a cefrét.
Na most ezt akartam kérdezni, a cefrézés az mit jelent, hogy ott alszok a hordó mellett?
Nem. Mi is gondolkodunk abban, hogy vannak olyan automata cefréző berendezések, olyan tartályok, amit szeretnénk beszerezni a közeljövőben, de ahhoz mennyiség is kell a gyümölcsnek. Mivel nekünk nem több hektáros ültetvények vannak egyfajtából, hanem nagyon sok fajta, és különböző érési időkkel, ezért mi még a hagyományos módon, tehát a műanyag hordóba, tehát ledarálás, kezelés után, viszont ezeket, mivel nincs benne automata keverőrendszer, ezért ezeket a cefréket minden nap meg kell mozgatni, meg kell szellőztetni, ezt javarészt én szoktam végezni. Ilyenkor a cefrék általában sorozatot szoktak nézni, vagy podcastet hallgatnak, hiszen nagyon unalmas minden. És ugye ez nem csak a keverésről szól, hiszen minden egyes fajta után mindent szépen el kell mosni, nem lehet összekeverni, ráadásul a különböző segédanyagokat, például az élesztőhöz való tápanyagot, azt beletesszük a cefrézés elején, aztán 3 nap múlva újra adagolunk hozzá. Folyamatosan nézni kell a pH értéket, meg kell nézni a legelején a savbeállítást, utána ellenőrizni kell a cefrét, hogy milyen állapotban van, esetlegesen után tölteni a hordókat, hogy minél kevesebb levegő, oxigén érintkezzen vele, tehát folyamatosan munka vele, és akkor elérkeztünk odáig, hogy november végén, december elején kifőzzük az utolsó adag birset, aztán utána el lehet kezdeni már folyamatában is, de akkor a munka dandárjaként, akkor palackozni.
Az utómunka az mit jelent?
Az utómunka az, hogy a főzdéből elhozott pálinkát, azt megfelelő időpontban át kell szellőztetni, utána
az mit jelent az átszellőző? Kinyitom a palackot?
Vannak olyan esetek, amikor most elárulok egy titkot, amikor például akvárium szellőztetővel kell átszellőztetni, hogyha esetlegesen a megy, ugye az egy nagyon olyan gyümölcs, ami például a kén nagyon sokáig érződik rajta, ezt akkor minden nap meg kell szellőztetni kis akvárium szellőztető berendezéssel, vagy pedig át kell szűrni, tehát ezeket le kell szűrni, ülepíteni, mi palackozunk is, akkor természetesen ez úgy van, hogy zárjegyet egy éven egyszer szoktunk igényelni, akkor nagy mennyiséget, addigra elő kell készíteni palackot, megrendelni, beszerezni, átmosni, áttisztítani, utána lepalackozni, címkézni. Tehát van utána is vele munka.
És ebből lesz a jó pálinka, ebből lesz a díjnyertes pálinka.
Igen, reményeink szerint igen.
Most azt jutott eszembe, hogy akkor apáink, akik pálinkát főztek, ők nem is foglalkoztak a minőséggel, csak a mennyiséggel?
Nem, szerintem nem. Amikor az első Quintessence versenyre neveztünk, az úgy gondoltuk, hogy világbajnok pálinkánkat, és megkaptuk az első bírálati lapot. Én konkrétan azt mondtam, hogy soha többet nem állok szóba azzal a fiatalemberrel, aki az elsőt megszervezte, és sírtam, mert hogy ilyen nincs. Tehát rájöttem, hogy most már még a nyelvünket se dugnánk bele abba a pálinkába.
De azt hogy készítettétek? Hát akkor úgy, mint régen?
Régen, ami a földön volt, az minden ment bele füvesen, de szerintem te is.
Persze, hogy ne.
Ami a földön lepotyogott gyümölcs, nem számított, hogy saras, földes, van benne egy kis csiga, rossz volt a befő, tegyük a cefrébe, megmaradt valamit, tegyük a cefrébe, és régen az volt a normális, hogy egy-két hónapig álljon jó vastag bőr kerüljön rá, nem szellőztetjük, lezárjuk, az nagyon jó lesz. Most már tudjuk, hogy ez nem. Aha. Sőt, most már mi még így is le vagyunk maradva időhiányában, de azért most már azok a versenyzőtársak, akikkel mi versenyzünk, olyan színvonalon művelik ezt a mesterséget, hogy tehát szinte teljes embert kíván, és napi nagyon sok, akár napi 12-14 órát foglalkozva vele. Hozzá kell tenni, hogy ők azok, akik már ebből élnek, tehát kereskedelmi főzdékről beszélünk, akik ebből élnek, és akiknek fontos, hogy nagy mennyiség. Tehát ők, nekik mindent tudni kell. Ha egyszer sok időnk lesz, és nyugdíjasok leszünk, akkor mi is így fogjuk.
Nyugodjon, apósom. Ő még ezelőtt 5 évvel is így csinálta, vagy készítette a pálinkát, mint amiről most ugye beszéltünk, és megmosolyogtuk azt, hogy annak idején hogy kezdtétek, hogy mindent tényleg a földről, ami a fa alatt volt, mindent. Apósomat nem tudtam meggyőzni az utolsó pillanatig se arról, hogy szedje külön a gyümölcsöt. Egybe szedte, és szerintem az idősebbeknek a 99%-a így csinálta. Nem tudtam meggyőzni, hogy az a barack az külön lesz értékes, az a cseresznye külön lesz értékes. Ha ezt nézem, akkor a versenyzőtársaitok között csak fiatalok vannak, tehát maximum ilyen 50 éve a korhatár. Felette már 70 évesek nincsenek is. De. Tehát a szemlélet az változott-e idősebb emberek között is, vagy ott még azért mindig ez van?
Változott.
Aha.
Erre szokták azt mondani, hogy akit a gép szíjjel elkapott. Uh-huh. Tehát igen, nagyon sokan vannak, akik azt mondják, hogy ez a verseny, ez hülyeség, ezzel nem érdemes így foglalkozni, és hát az ő pálinkája is olyan nagyon finom. De azt gondolom, hogy aki ivott már egy igazán minőségi, és nem feltétlenül érmes, de egy igazán minőségi, tiszta gyümölcsből odafigyeléssel készített pálinkát, illetve ivott egy olyat, mint amit mi is annak idején, az tudja a különbséget.
Rövidesen folytatjuk a beszélgetést.
El. Nem baj, ha nélkülem elveszel, csak
tudnél el. Ha elveszel, adni szeretnék, kérni nem, már
kértelek, hogy ne kertelj. Írd le, hogy csak velem ezerszer.
Maradj még, ölej még,
szeress még, nézz rám, kérlek még.
Sáros cipődet, bent van.
Meleg pulcsit vegyél fel, behűtöm gyorsan az időnket.
Ez a szörny csend a fejedben, aludni ettől nem tudok, csak
ez a szép
már.
Pillanat, a fotózol én bemozdulok.
Reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, ha azt mondom quintessence, akkor sokan mondják rá pálinka verseny, pontosabban ongai pálinka verseny. A Miskolc melletti település nevét viselő megmérettetésen sokan próbálnak szép eredményt elérni. Ez már többször is sikerült Wingendorf Lillának, annak a hölgynek, aki pedagógusnak tanul, de gazdálkodóként éli mindennapjait. Ongai születésű és ott is él párjával. A legutóbbi quintessence-ről 9 elismerést hozott haza, arany, ezüst és bronz színekben. A pálinka készítésről, hitvallásról és elvárásokról beszélgetünk az újcsanárosi dombtetőn, ahonnan jó időben a Felvidéktől Miskolcon át Emődig is ellátni, alattunk a Hernád folyamával. Folytatjuk a beszélgetést Wingendorf Lillával.
Egy nagyon fontos a fogyaszthatóság szempontjából nem csak az ízvilág. Azért ahhoz el kell jutni egy bizonyos fogyasztói szintre, hogy az ember meg tudja különböztetni a jót, a még jobbtól és az igazán jótól. De régen azért, igen, és ezt most mosolygunk rajta, de szerintem magunk is tudjuk saját tapasztalatból, hogy régen volt olyan pálinka, amit, hogyha megittál belőle 3-4 pohárral, akkor 2 napig fájt a fejed, és egyéb nem kívánt mellékhatásokkal járt. Ezek a pálinkák, mivel ez tiszta gyümölcsből készült alkohol, itt megihasz 10-12 pohárral is, anélkül, hogy másnap fejfájással ébrednél, hogy gyomorfájással ébrednél, illetve, hogy azok a mellékhatások jelentkeznének. Ez ittatja magát, jókedvre derít, de nem leszel beteg tőle.
Na meg hát gondolom a pálinkai vászatnak is, csúnyán mondom, mi vászat, de maradjunk ennél, van egy kultúrája, nem? Tehát nem egy kocsma kultúrára gondolok most, amikor ugye a melós munka után oda ment, és akkor valamikor hazaért biciklivel, vagy bicikli mellett, vagy bicikli nélkül. Tehát, mint a borkedvelők is, vagy éppen a sörkedvelők. Vannak pálinka kedvelő emberek, kék is manapság, akik leülnek szertartás szerint, és úgy kortyolgatják a pálinkát? Ezeket a pálinkákat.
Szerintem igen, igen. Egyre több olyan emberrel találkozunk, bár most a szakmában, a pálinka készítésben most nagyon sokan azt mondják, hogy a fiatalok elmentek a különböző életstílus párlatok felé.
Tehát na ez gin... mit jelenti? Álljunk már meg. Mi az, hogy életstílus?
A különböző ginek, a különböző koktélok, pálinka alapú koktélok, most ezek kezdenek hódítani, és azért egyet hozzá kell tenni, hogy a whisky, bár személy szerint egy ízletes gyümölcspálinka és a whisky között ég is föld a különbség, de nagyon sokan még mindig, hogy ízlés dolog vagy sznobériából, de még mindig a whisky mellett teszik le a voksukat. A pálinka az pedig az a beszélgetős ital lett szerintem. Lassan ugyanolyan szinten igen, mint a bor, hogy a jó pálinka mellett el lehet beszélgetni, el lehet iszogatni, de nem fogják a kocsmába, és a nagyon fiatalok nem biztos, hogy most már megint pálinkáznak, úgy, mint volt egy 15-20 évvel ezelőtt egy felfutása.
Említetted a gint meg a viszkit. Magyarok tudnak gint készíteni? Vagy akár viszkit?
Készítenek gint, igen. Most már egyre több nagy pálinkaház is készít.
Azt miből, vagy hogy kell?
Nem soha nem készítettünk még gint. Igazából nem is nagyon szeretnénk, mert mi maradunk a gyümölcspálinkánál, és nem tudom pontosan elmondani a technológiát. Nem is néztem még utána, de pontosan azért, mert nem is érdekelt még.
Visszatérve a versenyre, ezek a pálinkák, amik ezeket az érmeket elhozták, ezek nem előtte egy évvel készültek, ugye?
De ezek mind a 2025-ös év termései.
Igen, tehát ennyi idő alatt már a pálinka az ilyen minőséget képvisel?
A pálinka az első perctől kezdve ugyanazt a minőséget képviseli. Tehát egy pálinka, amikor kijön a főzdéből, akkor az vagy jó, tökéletes, lehet rajta picit finomítani, inkább így mondom, javítani. Tehát ahogy említettem is, hogy van olyan, amikor kénes egy kicsit a pálinka, és szellőztetéssel ki lehet a ként belőle párologtatni, de ha egy pálinka nem jó, akkor az nem lesz érmes, akármennyit pihen is. És a pálinka a közhiedelemmel ellentétben az évek során nem mindegyik fajta pálinka nem esedik. Tehát egy szőlőpálinka, akár egy palackozott szőlőpálinka is 3-4 év után már veszít az értékéből. Mi átlag emberek, átlagfogyasztók nem biztos, hogy meg fogjuk állapítani, de mondjuk egy 5-6 éves szőlőpálinka már messze nem nyújtja azt az élvezeti értéket.
Tehát akkor gyorsan írja meg az ember, hogyha jó szőlőpálinkát vesz, egy éven belül legalább.
Igen.
Hogyha jót akar inni.
Igen. Ez nem jelenti azt, hogy elromlik, tehát aha, nem biztos, hogy mi észreveszünk, de azok az értékelők, azok a bírálók, akik ezeken a versenyeken részt vesznek, már igen. Uh-huh. És igazából a jó pálinka természetesen, ahogy mondják, a nyers pálinka.
Ezt akartam
ennek
mondani,
várni kell nyers. Egy-két igen. hónapot, és onnantól kezdve már tökéletes.
Ja, tehát ennyi kezdve... elég neki?
Igen.
Aha. Mert ezt akartam pont mondani neked, hogy amikor lefőzik a pálinkát, azt mondják, hogy hát ez még nyers, ezen érezni az, hogy nyers. Én, ha kapok valahonnan pálinkát, vagy veszek, akkor ezeket általában félreteszem, megkóstolom, és megmondom neked őszintén, hogy valamelyiknél én nem is érzem azt, hogy nyers, de van most például olyan pálinkám, amit tavaly főztek, és megkóstoltam 2 hónap különbséggel, és akkor már rendesen érezni lehetett a gyümölcsöt benne. Tehát annyira, annyira én azt mondom laikusan, hogy érettebb lett a pálinka, de ugye ez butaság, amit én most mondtam, de finomabb lett. Tehát akkor vigyázni kell, tudni kell azkor, ahogy mondtad, hogy a szőlő pálinkánál ott azért 1-2 éven belül jó, igen, ha jó pálinkát akarok inni, meg kell inni, de mondjuk ha, hát sose felejtem el, édesapám vett barack pálinkát Göncről még a házasságom előtt jó pár évvel, 5-10 évvel, és ledugaszolta. Az például javított az állapotán, a minőségén, hogy 5-10 évig le volt dugaszolva, vagy
az,
nem
az
érdemes.
Mindenféleképpen, hogyha üvegbe volt téve, igen, és igen, nagyon igen. minimális levegő érte. Uh-huh. Tehát az jó egy nagyobb mennyiségnél egyértelműen.
Aha.
De az, hogy esetleg kapok egy 5 literes műanyagkannába, vagy üvegbalomba, és abból 2 litert megiszogattam, és 3 litert ott hagyok, ezzel, ha valakinek van pálinkája, érdemes ezzel kísérletezni, hogyha egy 1/2 literes üvegbe benne hagysz 2 deci pálinkát, az egy 1/2 év múlva köszönő viszonyban sincs azzal, mint amit az elején. Tehát, hogyha ez nagyon fontos a cefrézésnél, ugyanúgy, mint a bor készítésnél is, hogy a bornál sem véletlen az, hogy amikor egy hordót csapra vernek, akkor nem 10-et vernek csapra, hanem egyből fogjon el, és töltöm folyamatosan. A pálinkánál ugyanez. Tehát, hogyha most van egy 30 literes tartályom, amiből 15-öt palackoztam, akkor a 15-öt nem hagyom benne, hanem egy 15-ös tartályba áttöltöm. Mert az a 15 liternyi levegő, ami benne van, az rettenetesen ront a minőségén.
És ez így van a 7 decis fél literes palackoknál is?
Ott igazából nem nagyon tudjuk, tehát mi azt értékesítjük, azt eladjuk, és szerintem nem, mert nagyon gyorsan el szokott fogni.
De én most tudok neked mutatni, hogy eljönnél hozzánk, a bárszekrényt lenyitom, hát 10 pálinkás üveg biztos, hogy úgy van, hogy az alján ott van 2-3 deci.
Az már nem lesz olyan.
Az nem?
Nem. Ezt van? Is saját tapasztalatból mondom, igen? Nem olyan.
Akkor ilyet ne csináljuk?
Nem, azt meg kell inni az egészet egyszerre.
Hát igen, csak hát az meg, hogy mondjam, alkalom kell, mert magába az ember, igen, nem.
Én tudok magamban is inni. De egészségvédő célzattal. Az jutott eszembe, hogy az a bírs, törkő. Ami, nem, a bírs, nem. ami ezüstérmes lett,
igen.
az amikor a versenyre beadtuk a mintát, akkor még nem volt 2 hónapos.
Aha.
Nem volt
ez érdekes, de ő már akkor tökéletes volt?
Igen, lehet, hogy azóta már most ugyanezt elküldtem Gyulára, uh-huh. a Brillante, neveztünk vele, és érdekes lesz, hogy mit fognak kihozni, mert tavalyi éven is volt olyan pálinkánk, ami már másabb értékelést kapott, jobb értékelést kapott a Brillantén.
Ugyanaz a
igen,
pálinka.
Igen, egy 1/2 év után.
Aha.
Igen.
Ez érdekes egyébként, tehát, hogy akkor így egy-egy mintát el kell vinni több versenyre is, és valamelyiken csak hoz valamit.
Igen.
Most hogy áll a természet? Mert már arra értem, hogy ugye itt van előttünk cseresznye, van törköly, van bírs, van megy, ugye egy szőlőnek már a szőlőfajták, muszkatotoneltől kezdve
igen,
mindenféle más. Igen. Ezek a gyümölcsök hogy állnak most? A szőlőt azt már, ha jól emlékszem, tavaly beszéltem, vagy tavaly előtt, akkor már vettetek szőlőt, volt szőlőtök, és onnan jött le a pálinkának való, de hát most is, ahol itt ülünk kint a természetbe, itt meg gyümölcsfák vannak. Tehát ugye mondtad is, hogy ez mind magatoknak termesztitek igen. meg. A természet hol áll most? Ugye nagyon szépen virágzik némelyik fa.
Igen, most eddig nem panaszkodhatunk, bár a permetezéssel egy nagyon picit megcsúsztunk az időjárás miatt. Volt ez a 2 napos eső a múlt héten. Előtte viszont nem volt eső, akkor pedig a szárazság, szóval azért nem kiegyenlített. De nekünk most a sárga barack az elvirított, fagy nélkül, és úgy néz ki, hogy most is megúsztuk a fagyot. hogyha minden igaz. Nagyon szépen mutatkozik a termés. Most egyelőre minden gyümölcsből. Tehát a szilván rengeteg mutatkozik, a sárga barack gyönyörűen virított, most az őszi barackok, ahogy láttad te is, hogy csodaszép rózsaszínvirágban vannak, most már kezdődik a mennyén is, tehát hogy szép lassan, a cseresznye is kezd kibomlani, tehát szép lassan minden mutatkozik, a szőlők is nagyon szépen pattannak, úgyhogy igazából, ha nem lesz nagyobb jég, nem lesz nagy vihar, ami összetörje, akkor valószínű, bár ha az elmúlt évek tapasztalatait veszük figyelembe, akkor pedig locsolnunk kell majd. Meg kell oldani a locsolást mindenféleképpen, mert hogy ne száradjon ki a gyümölcs.
És ami volt tegnap, vagy volt ma reggelre, fagy ilyen -2, -3, lehet, hogy pont itt nem volt csak -1, vagy ez olyan
nálunk
vidék, hogy
volt,
nincs?
Hál' Istennek, nem volt, sőt, nálunk tegnap este nagyon örültünk neki, volt egy kis eső, mert ha eső van, akkor nincs fagy, úgyhogy itt nem volt most.
Ez azt jelenti, hogy ugye ti ongaiak vagytok, de Újcsanáros környékén és Mexikó környékén, meg hegyalján is van szőlő.
Hegyalján szőlünk van, igen.
Tehát a gyümölcsfákat nem érintette még abszolút.
Most nem, még nem. Reméljük, de már nem is lesz.
Hát igen, ezt akartam mondani, hogy a mezőgazdaság az olyan, hogy bármikor bármi történhet.
Lutri.
Ugye?
Igen, olyan, mint az orosz rulett.
A Brilliant versenyt mondtad.
Igen.
Az mikor lesz?
Na már a nevezés az lezárult. Ez a Gyulai Pálinka versenynek is, igen, ismerik. Igen. Ott ugye több napos rendezvény, most már harmadik éven oda is küldünk mintákat.
És hogyha a kettőt összeveszed, összehasonlítod a Quintessence-t vagy a Brillantét, melyik a nívósabb? Tehát, hogyha neked van két pálinkád, az egyik a Quintessence-en arany, a másik a Brillantén, akkor melyik a minőségibb?
Szerintem ezt én így nem tudom eldönteni.
A piac?
A köznyelvben a Gyulai, tehát ha azt mondom, hogy Brillante, akkor senki nem tudja szinte, hogy miről beszélek. Ha azt mondom, hogy a Gyulai Pálinka verseny, akkor igen. A Gyulai Pálinka versenynek hatalmas nagy a marketing és reklám értéke. Az egész város mögött áll, több napos rendezvény, gyermekeknek fesztivál, egy nagyon jó turisztikai célpont lett, emiatt tényleg a város is mellé állt. Szinte mindenki hallott róla. A Quintessence pálinka verseny, igen, azt is hallottak róla, hogy a pálinka, az ongai pálinka verseny. Én azt gondolom, hogy szakmailag biztos, hogy mind a kettő vélhetően egyenértékű, hiszen nagyon sok közös bírálójuk van, közös a bírálati, tehát a jelentkezési rendszer. Szerintem a bírálati szempontokat is összefésülik. Én úgy gondolom, hogy egyforma, itt a Quintessence-en tudom, hogy nagyon-nagyon magas szintű, azért Takács László, aki az egész versenyt létrehozta, kitalálta, és az egésznek a motorja, ő már olyan szinten belásta magát ebbe a témába, ami eleve szakmailag megkérdőjelezhetetlen. A Brillanténél nem tudom pontosan, hogy ki az igazán feje az egész versenynek, de szerintem nemzetközileg és országos szinten bármelyik versenyen elért oklevél, az már egy dicsőség.
Mondtad, hogy ongai verseny a Quintessence, szóval már régen nem ongai, nem?
De ongai, mert Takács László még mindig ongán lakik, és ongán van az az Ongai Kulturális Egyesület, aki az egészet véghez viszi. Azért az a kettő verseny között ez egy nagyon nagy különbség. Addig, amíg Gyulán van egy nem tudom milyen cégformában, de van egy szervezet, aki ezt a versenyt hozza, és felépítettek köré egy több százezer főt fogadó turisztikai rendezvényt, több naposat, addig itt egy kulturális egyesület pályázatokból, támogatási pénzekből, nagyon sok önkéntes munkából, és hát egy olyan emberrel az élen, aki tényleg mindent feláldoz ezért, és megy, és állandóan azon gondolkodik, hogy lehetne jobb, hiszen nem csak egy versenyt hozott létre, hanem egy bíráló, egy pálinka készítéshez kapcsolódó tréning sorozatot, a bírálathoz kapcsolódó tréning sorozatot. A hangsúlyt fektettek arra, hogy a szakembereket neveljenek ki, hogy igenis kedvet kapjanak ahhoz, hogy az emberek megtanulják a minőségi pálinka készítést. Létrehoztak Ongán egy pálinka múzeumot. Tehát igen, Onga városa nincs úgy mögötte, mint ahogy a Brillante mögött Gyula. Ettől függetlenül az ongai pálinka versenynek nevezik. Az egy kicsit sajnálatos, hogy Ongán nincs, de nincs is akkora infrastruktúrájú épület, ami ilyen főt befogadna, vagy már azon a szinten lehetne. Most ezen az éven az egyetemi aulában volt a gála. Nagyon-nagyon szuperül volt megrendezve, elegáns volt, fenkölt, tehát tényleg egy ilyen nívójú versenyhez illő. Előtte évekig volt a palotaszállóba, csak az kicsinek bizonyult az a hely, utána Debrecenbe volt évekig, és most végre itt az egyetemen is. Én azt hallottam, vagy azt gondolom, és aki ott beszélgetett, mindenki azt mondta, hogy ez nagyon jó ötlet volt, nagyon jó együttműködés volt, és tudomásom szerint az egyetem vezetősége is pozitívan értékelte utána.
Igen, ez volt furcsa nekünk sajtómunkatársaknak, hogy Ongai pálinka verseny Debrecenben. Na de ez már egy másik történet. A gondolatmeneted elején az jutott eszembe, hogy na most lokálpatriótaként majd fényezed Ongát, és közben, hogy soroltad az érveket, azért alátámasztottad, hogy ez miért is lett ilyen nívós verseny.
Igen, itt igazából teljesen egyetlen egy személyhez köthető. Tehát ha ő teszem a szikszói, akkor ez most szikszói quintessence pálinka verseny. Az ő személyisége kellett ahhoz, hogy ez a verseny létrejöjjön, fejlődjön és eljusson erre a szintre.
Na Lilla, most már csak azt mondd meg nekem, hogy te pedagógusként miért gondoltad azt ugye már sok évvel ezelőtt, hogy neked ezzel kell foglalkozni? És ha jól tudom, neveltetésed sem úgy indult, hogy na most akkor te mezőgazdászként fogod itt az életedet eltölteni.
Nem, bár a neveltetés, az lehet, hogy tudatosan nem, de a génjeimben igen. Igen, pedagógusként végeztem, de nem dolgoztam pedagógusként. Különböző vargabetűk után mi a férjemmel vállalkozóként dolgozunk hosszú évek óta, ugyanazt a vállalkozást visszük közösen. Szerintem ő kezdte, igazából a pálinka készítés, mint ahogy édesapád, tehát, hogy ami volt, szedjük össze, versenyezzünk. Aztán őt férfi emberként megcsapta a szőlő, a bor szeretete. Nem tudom, ismered-e Márainak azt az idézetét? Nem tudom pontosan idézni, a lényege az, hogy egy bizonyos kor után minden normális férfi embernek van egy saját pincéje és egy saját pincetársasága. És aztán ebből következett a földszeretet, a gyümölcsfákat ültettünk. Én nagyon fiatal koromban megfogadtam, hogy soha nem fogok kapát a kezembe, és nem megyek ki a földbe, mert hogy mindig arra falusi gyerek lévén mindig arra kértek, hogy menjek ki, segítsek, és rettenetesen utáltam, erre nincs más szó. Most viszont az lenne a legnagyobb álom az életem, az a legnagyobb álmom megvalósulása, hogyha soha nem kellene más csinálnom, csak a kertet művelni, vagy a gyümölcsöt. És igazából ez úgy elkapott, és ahogy már a versenyeknél jöttek az apróbb sikerek, és tudtunk szintet lépni, tudtunk váltani, és el tudtuk érni azt, hogy tényleg évekig ment a harc kettünk között, hogy ne ültessünk több fát, ne csináljuk, és mindig annyit hallottam csak, hogy higgyem el, hogy ennek lesz értelme, amikor majd nem leszünk kitéve a piacnak, hanem majd a sajátból tudjuk. És most már ez igen doppingolja az ember sikerélmény, amikor a saját magad által megtermelt, természetesen segítséggel, hiszen ennyi mindent nem lehetne egy személynek, de hogy a magunk által megtermelt gyümölcsből el tudtuk érni ezt is, és szép lassan haladunk, és a genetikus pedig azon gondolok, arra mondtam ezt, hogy nekem az őseim nagyon sok generációra visszamenőleg földművesek voltak, és parasztok voltak a szó jó értelmében, és sokszor gondolok arra, hogy ha most onnan föntről látnak, akkor mosolyognak, hogy na mégiscsak gumicsészben van rajtam.
Kedves hallgatóink, Wingendorfi Lilla gazdálkodóval beszélgettünk az elmúlt percekben pálinka készítésről, versenyzésről, hitvallásról és elvárásokról.
Vadrózsa tövéből kihajtottam én, hagytam, hogy a magas ég öntse rám a fényt. Vagy-e, nem vagy-e, hallasz, hallak-e, nem szóltam, csak mindig bíztam én. Vagy-e, nem vagy-e, hallasz, hallak-e, nem szóltam, de mindig bíztam én. Láthatatlan kezekből font, koszorút a fény, hiába is húzott a sors szakadék felé. Súgta, súgta, ne nézz vissza, itt az élet, vizet is.
Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
Kedves hallgatóink, ennyi fért a mai kontinentális reggelibe. Hamarosan kezdődik Kitekintő című magazinműsorunk. Zárásként pedig napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Ha tehetik, tartsanak velünk az Európa Rádióval. További kellemes rádiózást kíván a szerkesztő Hornyák Zoltán. Még egyszer köszönjük figyelmüket. Viszont hallásra!
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
Isten igéjét Lukács evangéliuma 5. fejezetének 27. és 28. verseiből hallgassuk meg. Ezután kiment és meglátott egy Lévi nevű vámszedőt a vámszedő helyen ülni. Így szólt hozzá, kövess engem. Az ott hagyott mindent, felkelt és követte őt. Lévi ott hagyott mindent, felkelt és követte őt. Megdöbbentő reakció. Hogy mindent ott hagyott? Éppen dolgozott. A munkáját nem hagyja ott az ember egyik pillanatról a másikra. Munkahelyet lehet váltani, de nem ilyen gyorsan. Mi történt itt igazán? Ez, ahogyan Lévi reagált, nem előzmények nélküli reakció. Nem úgy volt, hogy Jézust soha nem látta, Jézusról soha nem hallott, és az első találkozásuk alkalmával az első szavára mindent ott hagyott, és azonnal követte őt. Nem biztos, hogy személyesen már találkoztak előtte, de az, hogy hallott Jézusról, egészen bizonyos. Beszéltek róla az emberek úton, útfélen. Jézus személye, megnyilvánulása, beszéd témát adtak sokaknak. Lévi, mint mindenki más, kezdett valamit a másoktól hallott információval. Gondolt valamit Jézusról, és egyszer csak ott állt előtte. Nem beszélt mellé, nem beszélt hosszan. Kért. Igaz, nem akármit. Kövess engem. Lévi pedig elindult, mert nem érte váratlanul Jézus hívó szava. Ő már korábban eldöntötte, hogy Jézust szívesen követné. A találkozás, a hívás megtörtént, és indult is. Nálad hol tart ez a folyamat? A mai igemagyarázat a Nyíregyháza kertvárosi gyülekezetben szolgáló Katona Béla lelkipásztor nevéhez fűződik.
Az Európa Rádió információs magazinját a kontinentális reggelit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.